Mivel foglalkozunk? Mi a címe a sorozatnak? Vissza a jövőbe. Két héttel ezelőtt beszéltem Mózessel kapcsolatban, hát folytatjuk a... Megnéztem azt, hogy hány millió ember hisz Jézus Krisztusban, vagy hány millió ember vallja magát hívőnek. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy hány ember él a Földön. 100 év alatt megötszöröződött, meghatszorozódott a Föld lakosainak a száma. Jelenleg 6,5 milliárd ember körülbelül él a Földön. Ebből a statisztika szerint mondjuk 1 milliárd biztos van, vagy 2 milliárd ember, aki gyerek, és 2,2 milliárd keresztény él. 2,2 milliárd, aki magát kereszténynek vallja. 2,2 milliárd. Ennek a fele katolikus, a 37%-a protestáns. Jósan kiszámoltam, hogy 2,2 milliárdnak a 37%-a hány ember? 810 millió körül van, azt hiszem, 800 fölött van, 810 millió keresztény protestáns. Óriási számok. Szerintem sokkal több protestáns van, csak Koreában állítólag a Jungicho gyülekezete több mint 500 ezer fős. És hogyha ezt nézzük, akkor hogy van 2,2 milliárdnak a 37%-a, az 800 millió, tehát minimum másfél, 1,2 milliárd protestáns keresztény él a Földön. Döbbenetes adatok? Azért hoztam el nektek ezt az adatot, hogy ha azt nézed, hogy ennyi ember újjászületett, vagy névlegesen, hogy nem itt kéne lennie a világnak. Hogy itt tartunk, ha 2,2 milliárd ember Istenhez imádkozik? 2,2 milliárd ember minden reggel, vasárnap esetleg, vagy annak a fele minden reggel, vasárnap vagy szombaton elmegy Istent keresni. Ennek a 2,2 milliárd embernek, aki kereszténynek vallja magát, valószínű van otthon egy bibliája. És hoztam egy másik számadatot. Ez egy amerikai felmérés, amiről beszélek, és azt hiszem tavalyi. Ugye a keresztények száma az utóbbi 100 évben több mint háromszorosára nőtt. A Föld népessége is 1910-ben 1,8 milliárd volt, 2010-ben 6,9 milliárdra ugrott. A 20. század elején még Európában élt messze a legtöbb keresztény, 66%, ez a 20. század. Mára azonban az öreg kontinens Afrika-Szahara alatti területével van egyensúlyban. Jelenleg mindkét kontinens a világ keresztényeinek egynegyedét tömöríti csak, míg Amerikában a 37%-uk él a keresztényeknek. Majdnem a fele. A legjelentősebb növekedés Afrikában figyelhető meg, ahol a keresztények száma több mint 60-szorosára nőtt, az 1910-ben elérte a 8 millió főt, 2010-re 516 millióan lettek keresztények. Ennél a szerényebb, mégis jelentős 10-szeres növekedés zajlott Ázsiában. És még egy adat a Kínával kapcsolatban. A harmadik sorban Mexikó, ahol több mint 107 millió keresztény számolnak, 107 milliót, ami a teljes lakosság 95%-át teszik ki. És hol van a legnagyobb botrány, hol volt az elmúlt években utcaháború? Mexikóban. 95% kereszténynek mondja magát, az amerikai katonaságnak, hadseregnek kellett bemenni, hogy helyre tegyék a közbiztonságot. Kínában a népességnek pusztán 5% a keresztény, 5, de ez 67 millió ember. Testvérek, azért kezdtem el ezzel az adatdömpinggel, hogy meglássátok azt, hogy amiről beszélek itt hetek óta, az azért fontos, mert valami nagyon elromlott a világon. Értitek, mit akarok kihozni ebből az egészből? 2,2 milliárd ember keresztény. Abból 37% Amerikában él, és Amerika teljesen nem van szellemileg, lelkileg, sőt anyagilag is egy mélyponton van Amerika. Derek Prince évekkel ezelőtt, amikor még itt élt, akkor mondta, hogy Amerikában a legnagyobb válság jött el, szellemi értelemben. És Isten szólt neki, hogy szóljon az amerikai lelkészeknek, hogy valamit tenni kell, mert nagyon rossz felé megy a világ. Azért mondtam el először ezt, és nem a közben, hogy túljussunk ezen a nehéz adaton, de ezért van szükség arra, hogy megtanuljunk hitáltal, szeretet által munkálkodó hitáltal, reménységgel teljesen, és szeretetben működni. Hogy megváltoztassuk, megfordítsuk a dolgokat. Gyertek már a Lukács 15-höz. Szükséged van növekedésre. Tudjátok ma, mit üzen a Szent Szellem az Eklézsiának? Egy nagyon egyszerű mondatot. Ülj le, figyelj, tanulj, hogy a királyság mit üzen neked, és hogyan akar téged alkalmazni a királyság. Ezt üzen Isten. Ülj le, hallgasd a királyságról szóló igét, hogy megértsd, hogy Isten mit akar veled kezdeni. Ezek a napok nem a futás napjai, hanem az ülés napjai. Ez nem egy passzív ülés, ez egy aktív ülés. Azért ülünk le, hogy megértsük, hogy Isten fia mit hozott létre a szellemvilágban, és mi a miénk. Nagyon érdekes megközelítéssel kezdjük ezt az alkalmat. Szeretném először Isten az Atyának a képét bemutatni, hogy milyen tulajdonsággal rendelkezik az Atya. Itt meg is állok, és még azt is meg szeretném említeni, hogy tudjátok, Jézus többször használja, gondolom tudjátok, hogy úgy kell Istenhez közeledni az Atyához, mint egy gyermek. Mint egy gyermek. Azért használja Jézus ezt a képet, hogy mint gyerek közelítsünk az Jézushoz meg az Atyához, sőt a királysághoz is, a királysághoz, mert egy gyermek, tehát hogyha egy normális körülmények között van az a gyerek, akkor maximálisan megbízik az apjában vagy az anyjában. Ragaszkodik hozzá, maximálisan megbízik, sőt, az az atyakép van benne, és ezt hiszem, hogy Isten tette bele a gyerekekbe, hogy az apja a világ legerősebb embere. Hallottatok már erről? Hogy a világ legerősebb, most ez nem 18-19 éves gyerekre gondolok, nem rád, ugye, mert kicsit infantak vagyunk, hanem egy átlag gyermek. Verekszik Marci Józsikával a óvodába, ha azt mondja valaki az apukájára, hogy nem olyan erős, mint a Superman. És ez az alapjáraton az ember szívében, ez Isten tette bele, hiszem. És ahogy jön a materializmus a hétköznapokban, a világ, vagy bármilyen olyan sodrás, ami van a világkorszakban, ez ki akarja ölni az emberből ezt az elemet, hogy az atya mindenre, az apja, anyja mindenre, inkább az apja, vicceltem, tehát az apja mindenre képes érte, a másik elem pedig az, hogy csodákra képes az apja, csodákra. Ha figyelj, próbáld ki, hazamész, és megmondod, a születésnapodra megveszem a Legót vagy a Matchboxot, az nem fogja elfelejteni, az amíg nem lesz születésnap. Sőt, este, mikor lefekszik, azzal fog, ugye apa megveszed, lesokkolnál a gyereket, akkor sem menne ki belőle. Az úgy beég, hogy az előző nap nem alszik, nem fekszik le, mert tudja, hogy az apa meg az anya megígérte, hogy ott lesz a Matchbox. Vagy ott lesz a Legó, vagy a kisbaba, vagy a nagybaba. Nem? Ez Istentől van. Ez fontos, mert Jézus azt mondja, hogy úgy közelítsétek Isten országát, mint a gyermekek. És ilyenek Isten ország a gyerekeké. Tehát maga ez a csoda, ez benne van a gyermekekben. A motto a mai napon kettő. Amikor a belső látásod elveszítette a belső fókuszt, a külső szemettől nem tudsz biztosan függni. Lukács 15. Közelgetnek vala pedig őhozzá a vámszedők, és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zúgolódának a farizeusok és az írástudók mondván, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ő pedig ezt a példázatot beszélé nékik mondván. Melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. Miről szól ez a példázat? Hogy elveszt valamit. Ez fontos lesz. És ha megtalálta, fölveszi az ő vállára, örülvén. És hazamenvén egybehívja barátait, szomszédait, mondván nékik, örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett. Mondom nektek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben. Hol? A mennyben. Egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. És volt egy asszonynak 10 drakmája, és egy drakmát elvesztett. És nem gyújt egy gyertyát az asszony, és nem sepri ki a házat, és nem keresi éj gondosan, míg nem megtalálja? És ha megtalálta, egybehívja az asszony barátait, szomszédait, mondván, örüljetek én velem, mert megtaláltam a drakmát, amelyet elvesztettem vala. Mit mond? Elveszett. Ezenképpen mondom nektek, örvendezés van Isten angyalainak színe előtt, fönt a mennybe, egy bűnös ember megtérésén. Egy embernek volt 2 fia, és mondta az ifjabbik az atyának, atyám, add ki a vagyonból rám eső részt, és az megoszták közöttük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedve mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolta az összes vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Miután pedig mindent elköltött, mindent elveszett, minden. Támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő elkezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek. És senki sem ad vala néki. Senki sem ad vala neki. Mikor aztán magába szállt, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éjjel halok meg. Fölkelvén elmegyek az atyámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Felkelvén elmenni az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya, megesik rajta a szíve, odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. Atyám, vétkeztem az ég ellen, ezt mondta a fiú, te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy fiadnak hivatassam. Erre azt mondja, 24-es verszak, az én fiam meghalt, föltámadt, elveszett, és megtaláltatott. Kezdjének azért vigadni. Amen. Tehát azzal akartam kezdeni, hogy ez három történet volt. Mi volt a három történetben a közös? Elveszett. És valóban Istennek van egy ilyen tulajdonsága az atyának, és az Isten királyságának, hogy van egy search, egy kereső program. Egy kereső program van az atyában. És ilyen az atyakép, ilyen kellene helyes atyaképnek, hogy keresi azokat, akik elvesznek. Ezt nem lehet erről lebeszélni Istent. Hogy keresse azokat a dolgokat, amik elvesznek. És de igenígy van a szellemi értelemben az életedben is, hogy ami elveszett, azt Isten ki akarja pótolni. És azt akarja, hogy az elveszett időt Isten az ő szellemén keresztül csoda által bepótolja. Tudtok erre mondani valamit? Isten azt akarja, hogy amit elvesztegettél, ahogyan a tégazló fiúnál látod, hogy azt visszaadja Isten. Tehát Isten nem csak, hogy megkeresi azt, aki elveszett, hanem pótolni akar. Tehát Isten atyai szívében pótlás van. És hogyha nem így közelítem meg a mai tanítást, akkor nem fogod megérteni. Tehát Istennek az a terve, hogy kipótoljon, visszahozzon. Visszahozzon oda téged, ahonnan kiestél. Ugyanis a mennyben is öröm van akkor, amikor bizonyos dolgokat, amiket elvesztesz, visszakapsz. És az angyaloknak a tulajdonsága is ez, mert látják az atyánál ezt a tulajdonságot, és ők is örömmel teljesek. Hogy az, ami elromlott, elveszett, azt helyreállítja az atya. Lehet gyógyulás tekintetében ez. Elveszítetted az egészségednek egyik részét. Isten azt akarja, hogy visszaszerezd ezt. Vissza akarja adni a teljes gyógyulást, dicsőség az Úrnak. Lehet, hogy elvesztettél egy reményt. Isten azt akarja, hogy visszakapd a reményt. Mert nem győrködik Isten, hogy elveszítettél egy reményt az életedből. Lehet, hogy lemondtál bizonyos dolgokról a családodban. Isten pedig azt akarja, hogy visszakapd ezt a dolgot. Istennek ez a terve, és ezt 500-szor kéne még mondanom, hangosan kiabálni bele a szívedbe, vagy az orcádba, hogy Isten vissza akarja hozni az elveszett dolgokat. Az ördögnek pedig taktikája az, hogy lemondj dolgokról. Lemondd azt, amit Isten, arról, amiről Isten mondott. Lemondj arról, ami az álmod volt. Lemondj arról, ami a kívánságod volt. Igen, vannak kívánságok, amiket Isten meghallgat. Dicsőség az Istennek. Egyet szeretnék a három példázatból kiemelni. Van az állatos történet, ugye, hogy megtalálja. Van a második a pénzes történet, és van a harmadik pedig a fiúról szól. Egyébként csak megjegyzem, az első dolog az egy anyagi kár. Anyagi kár. A második dolog az... Ez egy olyan kár, ami ez a hölgy, ez egy szegény hölgy volt. És Isten nem akarja, hogy még szegényebbé váljunk. Tehát meg akarja tartani Isten azt, amit van, sőt, meg akarja szaporítani. És a harmadik dolog pedig, amit erre akarok nagyobb hangsúlyt tenni, hogy ami jelenleg az egyházról szól ez a kép, az egyház nem érti azt, nem lehet visszamenni az atya királyságába, csak akkor, amikor fölismeri az ember, hogy nem kap a világtól semmit. Mert amikor a disztónknál volt a tékozó fiú, akkor kért tőlük moslékot. De nem kapta meg a moslékot. És ez Istentől volt, az ember nemességét, a tékozó fiú nemességét megőrizze, és Isten azt akarja, hogy ne juss el idáig. Miként a disztónk a zsidó kultúrában a szentségtelenséget, a tisztátalanságot jelölték. Ne együk meg a disztónknak, a tisztátalanságnak az étkét. A visszafordult ember és a bűnben lévő embernek a mélységét jelöli. Hogy ne juss el idáig. Hogy idő előtt fordulj vissza. És a nemességedet, a királyi méltóságodat ne veszítsd el végleg. A legnehezebb ezt a területet megérinteni. Hogy egyszer nem tudsz máshogy Isten jelenlétében élni, csak mint fiú. Erre van talán a legnagyobb szükség, mert a királyságnak is, illetve az atyaságban való rekompenzációban is, csak a fiúság tudattal lehet átvenni. Csak a fiúság tudattal lehet mélyen tapasztalást, kijelentést, Szent Szellemnek a működését megtapasztalni, megérinteni, átvenni. A fiúság tudattal. Azt mondod, hogy igen, én tudom, hogy én fiú vagyok. Ez nem elég, hogy itt higgyél. Nagyon fontos, hogy itt belül, amikor slamasztikában vagy, akkor is lásd azt, hogy Istenhez visszamész, akkor nála csak helyreállítás van. Helyreállítás van. Nem hajlandó Isten mélyebbre nyomni, mint ami vagy. Nem hajlandó ehhez. Ez nem a te Istened, ez nem az én Istenem. Ez az ördögnek a gonosz képe. Amen. A motto a mai napon, amikor a belső látásod elveszítette a belső fókuszt, a külső szemettől nem tudsz biztosan függni, vagy függeni, nem tudom, hogy van magyarosan jobban. Tehát a belső látásod elveszítette a fókuszt a külső szemettől, tehát a fizikai szemettől, nem tudsz 100%-ig függeni. Tehát a belső és a külső látás. És az ember azt hiszi, hogyha belülről elveszti a dolgokat, akkor kívülről túl tudja élni a kereszténységét. Nem tudja. Nem tudja. Csak belülről tudod túlélni a válságokat és a kríziseket. Belül tudod meglátni a szellemi javakat, belül tudod értékelni a szellemi javakat, és belül tud fölnőni az, amire szükséged van. Ma a legtöbb tanítás arról szól, hogy mit lehet kívül. Ha nem Krisztusban akarsz bizonyos dolgokat megérteni, megvallani, átvenni, akkor nem fog sikerülni, vagy báványimádóvá válunk. Lehetségesben, vagy a láthatóban, jól írtam, lehetségesben, vagy a láthatóban akarjuk megragadni a szükségeinket, és a láthatatlan pedig irányításunk alá akarjuk vonni. Nem tudom, hogy értitek ezt. Tudom, hogy kocifántos, de mondtam, hogy nehéz lesz. Sajnos nekem nehéz gyerekkorom volt. Hogyha a földi létedben, a földi időben, a látható időben, a látható életben, a világban akarod megragadni a szükségeidet, és ezután pedig az irányításod alá vonni, akkor bajba kerülsz. Most már érthető. Még egyszer. Amikor te úgy vásárolsz bármit, vagy úgy kívánsz bármit, hogy meglátja a szemed, és ezt meg akarod ragadni, és csak a látható világot akarod leuralni, akkor az az effektus szokott létrejönni keresztények életében, hogy a láthatatlant mégis uralni akarja és irányítani. De közben a láthatóban mozog. Még egyszer. Nem lehet úgy irányítani a szellemvilágban az életedet, hogy közben a láthatóban mozogsz. Nem fogod tudni az imakéréseidet megtisztítani és megszentelni, és nem fogsz tudni szellemben mozogni vagy nőni, hogyha a látható világban az egész életedet éled, és néha-néha eljössz gyülekezetbe, vagy hétköznaponta rájössz, hogy kicsit kéne bibliázni, és aztán irányításod alá akarod vonni közben a szellemi életedet. Jakab ezt úgy hívja, hogy kettős lelkűség. Tehát az, hogy egy szombaton Isten tiszteleten vagyok, vasárnaptól péntekig pedig élem a hétköznapi életemet úgy, ahogy én akarom. A világ szerint, a világ folyása szerint. Szombaton Istentől akarok valamit, vasárnaptól péntekig pedig az van, amit én akarok. Na, ezt akarja átalakítani Isten. Hogy nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra, ahogy már elhangzott ez az ige. Tehát ez a kettő dolog, ami ma mottóként szerepel majd, és végigfut a tanításban, hogy a belső látásodban legyen fókusz, a második pedig, hogy a lehetségesben, ne kutasd a lehetségesben a szellemi javakat, és a láthatóban se akard meglátni a szellemi javakat, mert nincs ott. Tehát a világ rendszerét azt nem Isten építette föl. Amen? Hát igen, ez a kereszténység, testvérek. Hogy te nem csak arról szól a kereszténység, hogy amit meglátok a világból, és lekérem imában. Férfiak szeretik a csinos lányokat. És akármelyik fiatal férfivel találkoztam, még egy sem mondta volna azt, egy se. Nekem nem az a lényeg, hogy csinos formás legyen. Úgyis elveszíti az alakját 20 év múlva. Vagy a gyereket szül, úgyis elveszíti az alakját. Ezt soha nem mondták. Tudod, hogy miért? Van a példabeszédekben ez az ige, hogy az Úrtól van, ez a B rész, az Úrtól van az értelmes feleség. Nem a szép. Haló. Az értelmes feleség. Érted? Most erre azt mondod, akkor jó, akkor Lajos, akkor csúnyát nézek. Gratulálok. Ezt megértetted. Micsoda ész járás. Ne gondolkozzál, mert lehet, hogy összekevered a gondolataidat, és összecsavarodik egy pár gondolat. Nem, rossz a konklúzió. Nem az a fontos önmagában, hogy valaki szép legyen, hanem az a fontos, hogy szellemi megítélő képessége legyen a szellemében és a szívében. És a legtöbb férfi a szeme szerint ítél. Hát volt olyan, aki azt mondta, hogy olyan bemondószerűség legyen. Mint a tévében a bemondó nők. Na jó, erről nem akartam beszélni. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet. Ezt a fejezetet, a 3. fejezetet átvettük előző héten, és ott tartottunk a 7. verszaknál. A zsidókhoz írt levél arról beszél, hogy egy építkezés folyt Mózes idejében, és építkezés folyik Krisztus idejében. Így van? Úgy mondja a zsidókhoz írt levél 3. fejezet, új fordításból olvasom. Jézus hűséges volt Istenhez, aki őt elküldte, akárcsak Mózes Isten népe között. Amikor valaki házat épít, akkor jobban megbecsülik az építőt, mint az épületet. Ugyanez a helyzet Jézussal, sokkal nagyobb tiszteletet érdemel, mint Mózes. Mert minden háznak van építője, de Isten az, aki mindent fölépített. Egyébként nem múlt időben van, hanem jelen időben. Tehát Isten az, aki mindent fölépít. Mózes hűségesen szolgált Isten népe között, de csak szolga volt. Ez nem rabszolgaságot jelent, hanem papi szolgálatot. Az volt a feladata, hogy tanúskodjon azokról, amelyeket Isten csak sokkal később jelentett ki. Ez tetszik? Tehát mire volt az elhívása fémjelezve? Miről volt fémjelezve? Hogy jövőben lévő dolgokról beszéljem. Azonban, figyelj, már benne vagyunk a tanításban. Tehát a jövőről beszélt. Ez nagyon fontos. A jövőről beszélt. Olyan dolgokról, amelyeket meg kellett volna lenni Izrael életében. Jézus meg elhozta a mostot. A jelent. Dicsőség az Istennek. Tehát ez a ház, amit Jézus épít, Mózes hűségesen szolgált Isten népe között, de csak szolga volt, az volt a feladat, hogy tanúskodjon azokról, amelyeket Isten csak később jelentett ki. Krisztus azonban úgy uralkodik Isten családja felett, mint fiú, Isten családjának tagjai pedig mi vagyunk, de csak akkor, ha mindvégig megőrizzük Istenbe vetett örömteli bizodalmunkat, és reménységünkkel való dicsekedést. Tehát Isten most építeni akarja az eklézsiát. Ugyanúgy, mint Mózes idejében. Azonban Jézus behoz bennünket a jelenbe. Mert a hit, a bizalom, a reménység, az nem csak a jövőről szól, hanem a jelenről is. Nem csak a jövőről, a jelenről is. Egyébként a reménység, az nem a mennyei reménység és a földi reménység között óriási differencia van. Csak egy mondat. A reménység azt jelenti, a mennyei reménység, amikor a Szent Szellem hozza a reménységet, mert a reménység örökkévaló. Tudtok erre ámen mondani? Tehát a hit, a remény és a szeretet, ez örökkévaló. Tehát van mennyei reménység. És a mennyei reménység, a angolban jól van, elvárás vagy bevárás. Bevárás. Elvárok, vagy bevárok valamit. És a önmagában a reménység, az mondhat jó dolgokat az ember életére, de nincs benne föntartó alapanyag. Ez olyan, mint amikor például én rá akarok állni egy székre, és a szék a reménység. De ha ráállok arra a székre, és a hittel nem párosítom a reményt, akkor összecsuklik alattam a szék. A remények bele kell kapaszkodnia a hitbe, vagy a hitnek bele kell kapaszkodnia a reménynek, mert a hit adja meg a reménynek az lényeget, az alapot, amire ráépül aztán a reménykedő hit, mint Ábrahám. És azt mondja itt az ige, hogy nem fogsz tudni építkezni, ha nincs mennyi reményed, és ha nincs mennyi bizodalmad. Mert pontosan ez hozza be azokat a szellemi javakat, amiről Mózes is beszélt, ami miatt fölállította Mózeson azt a nagy sátrat. Mert az csak árnyék volt. De a valóság Krisztus. És most mondja utána az ige, ezért mondtam ezt a bevezetőt, ezért ahogyan a Szent Szellem mondja, ma, ha meghalljátok Isten hangját, mikor? Ma! Tehát egy új időszámítás kezdett az Úr Jézus Krisztus, miután föltámadt a halálból. Igen, behozta a mát. Ez óriási. Most ne vegyétek el a kedvemet, mert nem engedem, de boldog vagyok, mert mában vagyok. Nem, az más szövetségben vagyok, a régi szövetségben, az új szövetségben vagyok, és elkezdődött egy új korszak. A Szent Szellem azt mondja erre, ma. Ma. Ma van Istennek az országának az eljövetele. Ma van az üdvösségemnek a napja. Ma van a boldogságom. Nem holnap lesz, vagy tegnap volt. Mában élek. Új időszámítás. Ez a Szent Szellem időszámítása. Kétfajta időszámítás van. Van a földi időszámítás, és van a Szent Szellemnek az időszámítása. Egy új időszakba akar bevinni bennünket a Szent Szellem rendszeresen. Új bor, új időszak, új tömlő. Új bor, új időszak, új tömlő. És azt mondja az ige, ma, ha meghalljátok Isten hangját, idáig. Ma, ha meghalljátok Isten hangját, mi van ebben a korszakban? A Szent Szellemnek a hangja. A Szent Szellem vezetése. A Szent Szellem inspirációja. A Szent Szellem szólni akar ebben a korszakban. És utána pedig elkezdi mondani, ne legyünk makacsok, amik éppen Izrael, tudjátok. Ma, ha hallod Isten szavát, meg ne keményítsd a szívedet, mint elkeseredéskor a pusztában, Izrael. Ez az elkeseredés szó, bizonyára tudjátok, de felelevenítem, ez nem csak keserűséget jelent, hanem egy olyan álnok és konkrétan pikírt keserű szívet, ami ő eldöntötte, hogy nem fog hallani. Ha a hitnek az ellenségét nézzük, több ellensége van a hitnek, az egyik dolog a süketség. Ma sok triviálisnak tűnő dolgot mondok, a hallás ellensége a süketség. A hallás ellensége a süketség. Gyere velem a Márk 4-hez. Dicsőség az Úrnak. Márk 4. Miről szól a példa, ez a magvető példázata? A hallásról, így van. A hallásról. Gyere velem végére, a jó részhez, 20-as. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét, beveszik az igét, gyümölcsöt teremnek az igében, némely 30, 60, 100 annyit. Mondjuk a három dolgot. Hallja, beveszi, és cselekszik, gyümölcsöt terem. Tehát az igének van három része, három területe, ahogy Jézus tanít. Ez az ige miről szól? A királyság elvéről. Tehát a királyságot hallom, a királyságot befogadom, és a királyságot megcselekszem. Na most a második rész, tehát amikor a kijelentés jön, a kijelentés önmagában nem biztos, hogy megváltoztat téged. Hú, várjuk, hogy? Hát Isten szól hozzám. Hát akkor az biztos megváltoztat? Nem. Akkor változtat meg, ha megengeded. Akkor változtat meg, ha beengeded. Ezért mondja Jézus. És beengeded. És beengeded. És a harmadik területe még ekkor sem hoz változást, hanem utána engedned kell, hogy fölnőjön, és akardod kell, hogy a kijelentés, miután amit már megragadtál, az gyümölcsöt hozzon. Tehát látnod kell a hit által azt, hogy az, ami beléd jött, az átalakít. Az, ami beléd jött, az befogadtad, az benned van. És hinned kell azt, hogy fölnő benned azt, amit hallottál. Hinned kell annak, aki szólt. És hinned kell abban, hogy gyümölcsöt hozol létre. Nem 30-asban, hanem a 100-asban kell hinned. Megint ugye a magyarság. Hát mi a 30-asok klubjában? Testvérem, nem. 100 annyit akarok teremni. Te ha akarsz 30-at, semmi közöm nincs hozzá. Én 100-at. Benne van a Biblia? Benne. Én akkor enyém a 100-as. Én ezzel azonosulok. Halleluja, halleluja. Jézus, szeretlek. Menjünk tovább. És mondanékik. Avagy azért hozták ki elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék? Vagy az ágy alá? Egyébként ez döbbenetes kép, tehát hogyha egy gyertyát beteszel az ágy alá, az föl fogja gyulasztani. Fölégeti a lakást végül. Tehát, és utána azt mondja, és nem azért é, hogy a gyertyatartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami meg ne jelentetnék, és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson. Ha valakinek van füle, hallásra hallja. Megjegyezzétek, hogy amit hallotok, amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást adnak néktek, akik halljátok. Azt mondja, hogy van egy ágy, és van egy véka, tehát van egy ilyen edény, és nem akarja, Jézus azt mondja, hogy azt nem lehet megcsinálni, hogy beteszed, eldugod a kijelentést, a hallást. Mert akinek van, annak adítik, és akinek nincs, akkor el fogják attól venni azt, amit hallott. Tehát innentől kezdve benne vagy egy slamasztikában, olyan vonatkozásban, hogy elveszik, ha te nem akarsz hallani, és nem akarod, hogy fölnőjön azt, amit hallottál. Mert Isten országa olyan, mint amikor hallasz valamit, bemegy a szívedbe, és titkokat hoz el. Miért? Mert azt mondja itt az ige, semmi rejtett dolog nincs, ami meg ne jelentetnék. Itt a kijelentés szó van. Tehát a napfényre jön, világosságra jön, mint föltárulkozik valami. Például eddig ködös volt valami, köd volt. És ködös volt az egész körülmény. És egyszer csak elmegy a köd, és meglátod, hogy mi volt az orrod előtt. Na ilyen ez a kijelentés. Egyszer csak egy ködöt levesz Isten, és látod teljesen tisztán, hogy mi van előtted. És azt mondja az ige utána, hogy semmi rejtett dolog. És ez nem a rossz dolgokra vonatkozik. Ez az Isten királysága. Tehát az Isten királysága kész arra, hogy mindent átadjon neked, amire a földi életedben szükséged van. És semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson. Maga a királyság úgy van megcsinálva, érted és értem, hogy nyilvánosságra jöjjenek a szellemi dolgok. És hogyan? A halláson keresztül. Hinned kell abban, amit Isten ígéje mond. Nemrég valakitől megkérdeztem azt, hogy te hiszel abban, amiről beszélek? Vagy beszélgetünk? És azt mondja, nem hiszek. Azt mondja, mondom, akkor ez nem érzés, ez nem tapasztalat, ez ige. Ezt tényként kell elfogadnod. Úgy kell tényként elfogadni, mint hogyha én most fogok egy labdát, és elejtem a labdát, az le fog esni. Ez ilyen tényként kell bizonyos dolgokat elfogadni. Most mit olvastunk, hogy Isten országa kész arra, hogy fölvillanjon, és tisztává tegye a dolgokat előtted, az életeddel kapcsolatban. Akkor ebben neked hinned kell. Nincs érzés, nincs álom, nincs csípés, nincs érzelem, nincs szag, nincs illat, semmi nincs. Isten igéje van. És ebbe kell, erre kell ráállnod. Nem fog Isten oda menni, mosolyogni, nem fogja vinni aranytálcán az ezüstalmát, vagy ezüstálcán az aranyálmát, semmi nem lesz. Nem lesz zsan, nem csöngetnek be, stb. Nem írja le a szerelmes levelét Jézus, hogy mennyire szeret. Ó, annyira szeretlek, drágám, stb. Fogadd el ezt az igét. Nem. Ez így van, ez így működik. És így jön létre a hit. Egy döntéssel kezdődik a hit mindig. Egy belső döntéssel, hogy én hinni akarok abban, amit Jézus a Mester tanít. Azt tudjátok, hogy van olyan, hogy vakhit. Van olyan a Szentírás szerint, hogy vakhit. Amikor te neked Isten valamit elmond, azért vak, mert nincs meg. Nem látod. Pari erről többet tudna beszélni. Tehát nincs meg. Nincs meg. Nem látod. Ez a vak hit. És van ilyen, hogy vak hit. Van ilyen, hogy vak hit, hogy Isten kijelentette neked azt az igén keresztül, és abban neked hinned kell. Tudom, hogy ez veszélyes dolog, de testvérek, nem építhetjük úgy föl a szellemi életünket, hogy állandóan egy ilyen bizonytalansági faktort hozol létre az életedben, sőt, ilyen elbizonytalanító ördögi kérdéseket teszel föl. Vaj, ha tényleg támadhat-e valami jó az én családomba? Vaj, ha tényleg Isten szólt-e? Vaj, ha persze, az egész életed leélheted így, hogy vaj, ha van-e ennek értelme, stb. Tudod, hogy hova fogsz jutni? A szellemi skizofréniába. De muszáj, hogy bátor legyél abban, hogy Isten igen, nekem szól ma, a Szent Szellemen keresztül is. Ha nem hallom, akkor kérni fogom, hogy Isten mondja el, hogy mi a baja, vagy mi a jó az életemben. Muszáj. Mert erről szól a kereszténység, hogy Isten szól. A félelem faktora akkor jön meg az ember életébe, mikor nem mer ráállni bizonyos dolgokra. Azt mondod, hogy hát és ebben van a bukás lehetőség. Így van. És el is fogsz bukni. És föl is fogsz állni. Mert ha valaki nem csinál semmit, akkor abból semmi lesz. Ezt mondom nektek, 24-es verszak. Megjegyezzétek, amit hallotok. Eredetiben úgy is lehetne fordítani, lássátok meg, amit hallotok. Lássátok meg, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek. Tehát azt mondja itt az ige, hogy amit látsz a halláson keresztül, bejön egy kép, egy vízió, az ad egy mértéket a kijelentésből. De ha azt befogadod, utána tovább jön a mérték öntés a mennyből. Mert amilyen mértékkel mérsz ebből a látásból, és amilyen mértékkel engeded be ezt a látást, az szaporodni fog. Olyan, mint egy mag, ami, hogyha elülteted, mondjuk egy paprikafa, egy kis pici csilis paprikafa, nem egy kis pilis csilis paprikát vársz, hanem sokat a száron, 5-6 hetet. Ugyanúgy, mint például a kukorica. A kukorica száron 3-4 cső van. De egy magot tettek el, és egy cső minimum 800 mag szem van. És 800 szem van egy csőn. Ha van 4 cső rajta, az mennyi? 3200 mag. De a 3200 mag úgy kezdődött, hogy egy magot belevetettél a földbe. És várnod kell a gyümölcsöket. Figyelj ide, nem csak a vetést kell várnod, hogy tudj vetni, hanem az aratásodat is. Még egyszer mondom, higgy az aratásodban. És hogyha nincs látásod az aratásról, kéri az aratás urától látást, hogy tudsz aratni. Aratása vagy elhívva, hogy arassál. Halleluja. Halleluja. Ajaj. Ajaj. Mert akinek van, annak adatik. Kinek adatik? A mértékesnek adatik. Aki nagyot mér. Akinek van, és aki mér. Mire? Mit mér? Be akarja fogadni azt, amit Isten akar mondani. De mindent be akarja fogadni. Meg kell nyílnod. A szellemvilágban meg kell nyílni. A királyi alapelvről beszél. Miről szól ez a történet? Menjünk vissza alapokra. A királyság elveiről. Minél mélyebben kinyitod a szívedet a királyságnak, a királyság annál mélyebben megy be. Mert akinek van, annak adatik. Hajlandóság. Hajlandóság az első dolog. Hajlandóság. Itt ebben a részben mit olvasol? Hogy akinek van, annak adatik. Aki hajlandó átvenni, hajlandó az ígéről elmélkedni, annak fog adatni még több kijelentés. A kijelentésnek van egy ilyen szellemi szabálya. A Szent Szellem így dolgozik. Hajlandóság az első, semmilyen érzéki tapasztalás nincs ebben, semmilyen logika nincs benne, egyszerűen hajlandóság. Eltökéled a szívedbe, hajlandó vagyok meghallani Istennek a hangját. Ne arra nézzél, nem szól hozzád az Úr, ne ezzel foglalkozzál. Azzal foglalkozzál, hogy hajlandóvá teszed a szívedet. És majd Isten megteszi a maga részét, ha te előtte megteszed a magad részét. A következő dolog a látás. Tehát a változás hallás által van, és a látásban jelenik meg a változás. Isten szelleme mindig olyat fog mondani, ha valóban Isten szellemétől van, ami megváltoztatja a dolgokat. Ami megváltoztatja az életedet. Az új kijelentéshoz új látást, és az új látás visz bele az új dolgokba. Ezt is le kell rombolni, hogyha nem akarsz látni. Akarj látni. Akarj látni mennyi dolgokat. Akarj látni az igéből újabb és újabb kijelentéseket, hogy Isten mennyire szeret téged. Akard a gyűrűt. Akard az a ruhát. Akard, hogy csókolgasson az atya. Akard. Ez benne van a pakliba. Benne van az egész stílusába. Akard. Akard, hogy csókolgasson. Mondd ki az atyának az ívet. Uram, szeretgess meg. Szükségem van rád. Drasztikus. Drasztikus. Kell. Kell erről beszélni. Hogy a te részed ez, dicsőség az Úrnak, az elveszettekért elmegy, fölkeresi. Ilyen a tulajdonsága, hogy akinek van, annak adatik még több. Ő nem szeret tékozolni, ő nem szeret kimérni, ő adni akar. Sőt, aki elveszett, azt meg akarja keresni, hogy újra visszaadja azt, amit elveszített. És az ígéretek lehetőségeit akarja adni neked. Ígéreteket akar adni neked. Ezért halt meg az Úr Jézus Krisztus. Gyertek velem a 5 Mózes 1-hez. 5 Mózes 1. Zsidó 4-nél még mutatok valamit ezzel a mával kapcsolatban, a Szent Szellem szól ma. Zsidó 4. Tudjátok, a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében arról beszéltem előző héten, hogy egy időelcsúszásban volt az a gyülekezet, akinek írta a levelet az író, és az történt, hogy már tanítóknak kellene lenniük, és nemhogy nem tanítók, tehát úgy, hogy egymást kellett volna bátorítani, hanem az történt, hogy visszacsúsztak, szellemileg. És azt mondja itt az ige, a zsidókhoz itt 4. fejezet 1-től. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmában való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban lévőnek ne láttassék. Elő szeretném venni a Csia Lajost is. Muszáj bibliázni, testvérek. Muszáj bibliázni, mert az ige hozza meg a hallást, és a hallás hozza meg az áldást az életedben. Hadd fogjon el hát minket a félelem attól, hogy mikor még fennáll az ígérete, hogy be lehet menni az ő nyugodalmába, küzdületek valaki esetleg úgy tűnhet fel, mint aki elkésett abból. Mint aki elkésett abból. Igen. Tehát azt mondja, figyelj ide, az ördög rendszeresen azt mondja nekünk, hogy lekéstünk. Á, nem itt kéne tartanod. Hát neked már úgy kéne hallani az Úrnak a hangját, mint amikor halljuk a mozdony kürtjét, mikor elkezdi meghúzni a vasutas. A legtöbb hívőnek ez a problémája, nem hallom az Úr hangját, és nem érzem Isten jelenlétét. Ne erre figyelj. Ne erre figyelj, ez az ördögnek, vagy a tested, vagy a lelkednek a beszéde. Tudod, hogy mire figyeljél? Hadd fogjon el a félelem, hogy fennáll az ígéret. Erre figyelj. Fennáll az ígéret mi? Hogy be lehet menni a nyugodalmába, hogy nehogy azt hidd, hogy elkéstél abból. Nem késtünk még el ebből, hogy bemenjünk a nyugodalomba. Mi a nyugodalom? Az az állapot, amikor a Szent Szellem hangját hallod, mert meg vagy igazulva, és a mában élsz, és hallod a Szent Szellemnek a hangját. Ez a nyugodalom. Persze ezt lehet bővebben mondani. Az örökkévalóságból Isten részesít téged, és az örökkévaló Isten a Szent Szellemen keresztül, az örökkévaló Szellem megérint téged az igén keresztül. Ekkor bemész az Isten örökkévalóságába a szívedben. Tudtok-e rámondani? Tehát azt is mondhatnám, hogy a szombat, a nyugodalom, az egy olyan természet fölötti állapot, amikor az örökké valóságban, az imádban találkozol Istennek a beszédével. Az igével találkozol. Szól Isten, rémát szól az életedre vonatkozólag. ekkor bemész Isten nyugodalmába, és benn kéne maradnod abban a nyugodalomban. Mert nekünk is éppen úgy hirdették az örömüzenetet, hallod? Tehát ugyanúgy hirdették, mint azoknak. De azoknak a hallott ige, milyen ige? Hallott ige nem használt. Mert a hallottakat nem kapcsolták össze hittel. Ez a Csia Lajos fordítás. Látod? Hiába hallanak, ha nincs összekapcsolás. És utána azt mondja, összekapcsolás után, mi tudnélik, akik hittünk, bemegyünk a nyugodalomba, ahogy megmondotta, ahogy megesküdtem haragomban, nem mennek be a nyugodalomba, de ez nem rád vonatkozik, hanem az Izraelre. Nem mennek be a nyugodalomba, ám bár munkáit a világ megalapítása óta történőben vannak. Valahol ugyanis így szól a hetedik napról, megnyugodott Isten a hetedik nap minden munkájától. A következő helyesen újra szól. Nem fognak bemenni a nyugodalomba. Miről van itt szó? A nem fognak bemenni a nyugodalomba, ez nem a te igéd. Ez az Izrael igéje. A másik viszont, hogy elvégezte Isten a munkát, ez a te igéd. Mert mindaz, amit Isten eltervezett jót az életed felől, az kész van. És akkor jön elő, amikor bemész a mába, a Szent Szelepnek az időjárásába, vagy az időszakába. És ekkor találkozol az örökké valóságban azokkal a javakkal, amiket Isten már elkészített. Mert Jézus Krisztus nem fog újra meghalni, érted? Akármennyire szeret téged az Úr, akkor sem fog még egyszer meghalni. Mert az örökké valóságban vannak a szellemi javak. És azt mondja, mi hívők, mivel bementünk hit által a láthatatlanba, az örökké valóságba, mert hitből élünk, ezért elérhetőek a dolgok számunkra, és bemehetünk bármikor ebbe a mába. Egyszerű, dicsőség az Úrnak. Tehát megvannak a dolgok az életedben. Megvan az összes áldás. Az hetedik napon Isten megnyugodott, mert már előre elkészített mindent. Sőt, az idő előtt már elkészített mindent. A világ fölvetetése előtt elkészítette. Már le volt vajazva minden Jézusnál, hogy le fog jönni, fölmegy a keresztre, és föltámad. És megszerzi az új szövetséget. Létrehozza az új szövetséget, Isten fia a vérén keresztül. Figyelj, ha nem mész be a nyugodalomba, ha nem találkozol Isten jelenlétével az ima életedben, semmit nem ér a hívő életed. Figyelj ide, direkt drasztikusan beszélek, semmit nem ér, ha Isten nem tud hozzád szólni az örökké valóságból. Ha nem jön ige, kijelentés a szívedbe. Semmit nem ír a keresztény, nulla. Bele fogsz menni törvénykezésbe, dogmatikába, okoskodásokba, teologizálásokba, és tudod, mi lesz az életed? Egy keserű, frusztrált ember. A méregnek a fogait akarom kiszedni belőled, mint a pontnak van egy méregfoga. Ugye azt ki kell szedni, azt ki kell szedni, és hogyha ott hagyjuk, és úgy fő, keserű lesz az egész étel. Én ma ki akarom szedni belőled azt a méregfogat. Ki akarom, engedd ki, hagyd húzzam ki. Azt mondja a Korintusban, azoknak a többségében nem gyönyörködött az Isten, mert szőnyekként terültek el a pusztában. Nem tud gyönyörködni Isten a munkában. Nem tud gyönyörködni abban Isten, hogy visszamegy a tékozló fiú, azt mondja, figyelj ide, béres leszek öreg. Fater, mondják a világiak. Fater, figyelj, visszajövök, fater, béres leszek. Erre azt mondja, figyelj ide, csak hit által tudsz jönni hozzám, én csak hittel tudok rád gondolni, és csak a hit az, ami összeköt bennünket. Tehát a csatorna, amit képítettem a hit csatornájába, ez a program nyelv, ez nincs benne. Dob ki, légy szíves, Jézus nevében. Ezt a visszamegyek szolgaként, vedd föl a szellemi javakat, és aztán pedig kezdj el dolgozni hit által. A szellemi elvek, amit Mózesnél látunk most a zsidó négyben, Izrael életében példák, elvek, figyelmeztetések, típushibák, és a mai üzenet számunkra ez. Az utolsó idők üzenete, akikhez a vég elérkezett. Hogy mi ne essünk bele ugyanabba, elmondom, beleestünk, mert 2,2 milliárd hívő van a Földön. És nem ilyen állapotban kéne lenni a Földnek. Akármelyik protestáns teológust olvasom, mindegyik előre látta, hogy itt a királyságnak kellett volna lejönnie, uralkodniuk kéne a keresztényeknek, és olyan elosztásba kéne lenni lelkileg, szellemileg, anyagilag, ami nem a világtól függ, hanem a királyságtól függ. Bárkit olvasok. Most van itt kezdve, a Erik Zayeren át, bárki. Derek Prince 60-as években már tanította a királyság evangéliumát. Senki nem figyelt rá. Tehát egyszerűen egy más élet ritmusba mész át, a világból fogsz élni. Hiába vagy aranyos, és hiába gyereketet szépen neveled, aranyos vagy, stb. Figyelj, az üdvözítő hit az nem egyenlő a kijelentésen alapuló erejébe vetett hitbe. Az más. A kijelentésen alapuló erejébe vetett hitbe. Mindjárt mutatom, hogy Mózes találkozott az örökké valóság Istenével, a Jákvéval, a van és lesz és vagyokkal, a vagyokkal, aki volt, de lesz, és találkozott az El Shaddai-jal, a mindenre elegendő Istennel. A több, mint elég Istenével, az erő Istenével, mindenható is. A latinban ezt a szót használják, hogy mindenható. Tehát a mindenható Istennel találkozott. Mózes. És tudod, hogy miért voltak erő megnyilvánulások rajta? Mert nem csak az örökkévaló Isten mutatkozott be neki, aki Ábrám, Izsák, Jákob Istene, hanem a mindenható Istene. De megnézzük. Az ott történteknél fontosabb az elv megértése, mert ez szellemi mintatípus, ez az egész, amit most arról beszélek. Figyelj, hogyha te olyan kereszténységet gondolkozol, 6 pont, és levezet a logikusan az egész hit dolog, nem fogsz hitre jutni. Mert a hit az nem logikus. A hit az nem logikus. A hit az nem logikus. Nincs logika a hitben. Az újját született szellemednek van szellemi logikája. De az teljesen más, mint az agyadnak a logikája. Nem fogsz tudni túljutni magadon. Burokba leszel egy zárva, rácsok között. És megkeseredsz a kereszténységedbe. Én tudom, miről beszélek, mert nekem volt már ilyen feelingem, hogy nem tudtam hittel kilépni önmagamból. Tehát ott tartunk, hogy Zsidó 4. Tehát a 7. napon Isten mindent létrehozott. Tudod, hogy miért csodálkozol ezen? Azért, mert egyszerűen nem hitből élted még az életedet. Csak üdvözítő hitből. A hitből való élet, az belelát az örökké valóságba. Mert a hit a láthatatlanban néz. Nem tud a láthatókra nézni, csak a láthatatlanokra a hit. Így van megcsinálva. A hit szelleme. Hit szelleme csak a láthatatlan tud nézni. Nem tud a láthatóra nézni a hit. Jó, akkor menjünk most a Mózeshez. 2 Mózes. 2 Mózes. Nos, képzétek el, hogy ezt a 7. napon Isten megnyugodott, és mindent elvégzett, ezt tudta Mózes. Tudta Dávid, tudta Ábrahám, tudta Noé, tudta Ádám. Mit szóltak hozzá? Ebből építkeztek. Ez a megigazulás dicsősége, hogy megigazultál, jogod van bizonyos dolgokhoz. Mondok egy igét ezzel kapcsolatban, ami ki fogja verni a biztosítékot, remélem. Azt mondja, hogy Pál, hogy nem ismerek már olyan újjászületett keresztényt, aki ismeretségem között van, testből, csak szellemben. Nem vagyok hajlandó testben gondolkodni, csak szellemben. És utána azt mondja, aki megváltozott, az új teremtés. A régi elmúltak, és minden, ez a szó, minden újjá lett. És amikor bejön egy keresztény, és újjá születik, tegyük föl, hogy még drogozik, vagy alkoholhoz nyúl rendszeresen, mondjuk függő, alkoholfüggő. És az egyház nem érti évszázadok óta, hogy ha ő valóban újjá született, a lelkében még ott lehet a függőség. És lehet, hogy megtér, és másnap beszúrja magát heroinnal. És mégis örök élete van. Mert tegnap újjá született. De a lelke nem tud lemondani a drogról. Mert függő. Érzd meg, függő. Kémiai folyamatok vannak benne. És nem tud lemondani róla. És idő lesz, amíg rehabilitálódik. De ha Jézus eljönne, és tű lenne a kezébe, és fetrengene az álomtól, mert a heroin és a kokain, meg ezek az undorító dolgok, azok elámosítják az ember, elragadtatna. Mert látja Isten, hogy függő. És nem fogja azt mondani rá, heroinista vagy, nem viszlek el. Mi azt mondjuk rá, hogy nincs örök élete. De Isten nem mondja rá, hogy nincs örök élete. Tudod, miért? Mert Isten öröki valóságból lát. Ez a kegyelem! Ez a kegyelem, hogy Isten látja az ember lelkét. Most erre azt mondod, akkor én ihatok. Testvérem, akkor inkább ne járj ide, hogy ennyire hülyének nézel, jó? Tehát engem átvághatsz, Isten nem. Meg a lelkiismeretedet sem. Tehát akkor most ebből nem vagyunk következtetés, hogy el lehet menni paráználkodni. Lali ezt mondta. Nem erről beszélek. Itt arról beszélek, hogy az örökkévaló dolgokat meg kell értened. Mert az nem úgy gondolkodik, hogy én meg te. A kegyelmet is meg kell érteni szellem által. Meg a megigazultságot is. Egyébként a kegyelem nem azért adatik a bűn ellen. Mert az igében ilyen nincs. A kegyelem és az igazság együtt jön. Ezt írja az ige. Amen. És nem a kegyelem a bűnért jön önmagában, hanem a kegyelem és igazság jön arra, hogy megigazuljunk és helyreálljunk. Dicsőség az Istennek. Tehát ez is egy ilyen világi gondolkozás. Azért van a kegyelem, hogy vétkezzünk. Távol álljon. Na, menjünk vissza a 2 Mózes 6-hoz. Ott vagyunk? 2 Mózes 6. Az Úr pedig mondta Mózesnek, majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval, mert hatalmas kéz miatt kell őket elbocsátani, és hatalmas kéz miatt üzi el őket az ő földjéről. Tehát megjelenik a kéz. Emlékszel, Jézus mit mondott az Isten országáról? Ha Isten újjával üzöm ki a démonokat, akkor kétség kívül elérkezik hozzátok Isten országa. Tehát akkor, amikor a kéz megjelenik az Ószövetségben, hogy Isten a saját maga kezéről beszél, nem a te kezedről, Isten a saját maga, akkor mindig az erő megnyilvánulásról van szó, és mindig Istennek a természet fölötti ereje nyilvánul meg. Az erő nyilvánul meg akkor, amikor a kézről van szó. A kéz megjelenése. Az Isten pedig szól Mózeshez is azt mondta, én vagyok az Úr, Ábrahám, Izsák, Jákobnak úgy jelentettem meg, mint mindenható Isten. Ez az El Shaddai. El Shaddai, erő, hatalom Istene. Egyébként azt is jelenti az El Shaddai, hogy az emlők Istene, de ezt erre most ebbe az irányba nem akarom elvinni a szolgálatot. Tehát mindenható, leghatalmasabb, elégséges, mindenre képes Isten. Mit jelent az, hogy mindenre képes? Azt jelenti, hogy mindenre képes. A földön, a föld alatt és a mennyben. Bármire képes. Minden az övé. Minden az övé, és minden az ő tekintélye alatt van. Képes bármit csinálni. Bármikor bármit megváltoztatni. Képes arra, hogy bizonyos dolgokat helyreállítson, és bizonyos dolgokat megállítson. Ezt jelenti, hogy hatalmas és képes. Erős Isten. Erős arra, hogy démonokat üzzön ki. Erős arra, hogy betegeket gyógyítson. Erős arra, hogy vakok szemét megnyissa. Erős arra, hogy bénákat gyógyítson meg. Erő, hatalommal rendelkező Isten. Az egyháznak nincs még erős alapokkal bíró, mint a Sion hegye, ilyen biztos alapokon álló kijelentése a mindenható Istenről. Félünk a mindenható Istentől. Van egy óriási félelem bennünk, egy félelemkorlát, egy blokk, hogy mit hozhat magával az erő Istene. Félünk az erős Istentől. Többet beszélünk az atyának arról a tulajdonságáról, hogy szerető, mint arról, hogy erős Isten. De az Isten szeretete erővel ruház föl téged. Erős leszel arra, hogy megbocsáss. Erős leszel arra, hogy átmenj nehézségeken. Erős leszel arra, hogy amikor megbántanak, és úgy érzed, hogy te nem voltál bűnös, akkor is tovább tudj menni ilyen dolgokon. Erős leszel akkor, amikor úgy érzed, hogy minden ellened szegül, és minden ellened van. Akkor az erő kell, mert a szeretet erővel van felruházva. És nem is a szeretetről akartam inkább beszélnem erről, hogy mindenható, tehát mindenhol hatni tud. Mindenhol. A pokolban, a mennyben, és itt a földön is hatni tud. Nemrég olvastam azt, hogy mekkora a világegyetem. Nem tudom, hogy hány milliárd fér bele egyik föld a föld, nem tudom milyen galaxisba, meg a mi napunk, az igazából egy kicsi nap. Annál sokkal nagyobb napok vannak, és nem tudom hány milliószor belefér a nap a más napokba. És olvastam ezt az egészt, le is tettem, azt nem bírtam fölfogni, hogy mekkora. Most képzeld, hogy van egy ilyen hatalmas világegyetem, amiben mi egy porszemek vagyunk. És a mindenható ezt zsebre tudja tenni. A far zsebébe. Hatalmas Istenünk van. És meg kell jönnie Ábrám, Izsák, Jákob Istenének az istenképe, aki Ábrámot kihozta Ur Kasdimból, aki kiszabadította őt a gyerekkori sérelmekből, és a kis Ábrit bevitte őt a Kánaánba. El kell hinni azt, hogy ez az Isten, ez az El Shaddai, ez megjelent neki, és nem csak így nevet mondott, hogy bemagoljuk El Shaddai, a mindenható Isten, amen, hanem egy lenyomatot, egy biztonságot, egy bizonyosságot, egy belső hitet épített ki, hogy ő képes arra, hogy az Izsákot létrehozza, Sára méhén keresztül, dicsőség az Istennek. Képes arra, hogy életet hozzon, a láthatóból előállítja a láthatatlant, vagy a láthatatlanból a láthatót, mindenre képes Isten. Egy mindenható Isten kép, aki benne van az erő arra, hogy átalakítson bármit, bármikor. A szamárból lovat, lóból szamarat. Bármit képes Isten, bármit. Ha kell, megnyitja a szamárnak a nyelvét, és beszélni fog. Ez az Isten, ha kell, visszafelé forgatja az időt. Ha kell, előre forgatja az időt. Ez az Isten, ha kell, Jerikót egy kürt zengéssel, Jerikó falát leomlasztja. Ez az Isten, ha kell, akkor föltámaszt halottakat, Lázárt például. És aztán ott eszik együtt Jézussal. És jókat nevetgélnek. Tehát ez az Isten, ez az Isten, ez a mi Istenünk, ez az Ábrám, Izsák, Jákob Istene. Halleluja, dicsőség az Istennek. Adja Isten, hogy egyre mélyebben, figyelj, hogyha nem kapsz kijelentést, és a szelemed nem kapja el Istennek a tulajdonságát, akkor miben hiszel? Mert a hit az elkapja Isten tulajdonságát. Hol kapod el? A mába, ahol Isten szól, a Szent Szellem szól. Tehát én arról beszélek, hogy az örökké valóság az azt jelenti, hogy a hit kapcsolódik Istennel. És Isten örökkévaló, nem fogsz kapcsolódni a látható világba. Csak a láthatatlanba. Egyébként Isten senki sem látta. Értek vissza a 3. fejezethez. Csak néhány lapot vissza kéne hozni. 13. verszak. Mózes pedig mondta az Istennek, ímén elmegyek Izrael fiaihoz, és ezt mondom nekik, a te atyáitok Istenek küldött engem ti hozzátok, ha azt mondják nekem, mi a neved, mit mondjak nekik? Ezt mondja Isten Mózesnek. Vagyok, aki vagyok, és mondta, így szólja Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. Itt pedig bemutatta Isten, hogy ő az örökkévaló Isten. Az idő fölött való Isten. Az idő fölött való Isten. Aki megváltoztathatja az időket, az korokat. Megváltoztathatja az idődet. Ahogyan mondta bizonyságképpen a Márió. Lerövidíthet változásokat. Felgyorsíthat változásokat. Mondok egy változást. Lerövidített változást. Elizeus idejében történt. Volt ott egy nagyszájú ember. Egy materialista. És azt mondta, hogy lehetetlen, hogy itt csoda történik. Erre mondja, hogy hát majd meglátod a saját szemed, de hogy Isten ablakokat vág az égre. És mi történt? Megváltozott a dolog. Hány nap alatt? Egy nap alatt. Egy nap alatt. Egy nap alatt. Egy nap alatt. Elizeusnak a szolgája idegeskedett. Hogy mi lesz velünk? Erre mondja, ne idegeskedjél, hát rengeteg angyal van ott, nem látod? Azt mondja, nem. Ez az én saját fordításom. Uram, nyisd meg a szemét. És elájult. Jé, ott vannak az angyalok. Egy másodpercen belül megnyílt a szeme. Jöttek Jézushoz, és mondják, hogy Lázár meghalt, mindenki sír. Jézus meg nem ideges. Azt mondja, alszik. Alszik. Én olyan tényként mondta, hogy alszik, ami nem hazugság volt. Mert látta a láthatatlant. Az atya azt mondta, elaltattam. Ők nem tudják, de bementem oda a barlang közepébe, és alszik. Kész arra, hogy fölkösd. És azt mondja Jézus, nem fog érte imádkozni. Csak azért imádkozott, a körülöttévő emberek miatt, mert ő tudta jól, ha ráteszi a vállára a kezét, föl kell. Mert látta a láthatatlant. És nem hetekig támad föl Jézus a Lázár a halálból, azonnal föltámadt. Bartimeus szeme nem hónapokig gyógyult. Egy hónapig az egy, másik a második hónapban. Azonnal meggyógyult. A csoda azért csoda, mert olyan dolgokat csinál Isten, ami a megszokottnál különlegesebb, nem lehet fölfogni, logikailag nem tud összetenni. Jézus mindig máshogy gyógyított. Csak egyszer csak Isten megjelenik, és átalakítja a dolgokat. Hát nemrég hallottam egy olyan sztorit, hogy nem megyünk bele. Szóval a lényeg az, hogy Isten képes arra, hogy van egy misszionárus, és azt mondja Isten, menj el mondjuk Indiába, és fogja magát, és áttransportálja Isten aznap, azban a másodpercben Indiába. Láttatok ilyet történet a Bibliába? Igen, volt ilyen történet. Hát nem a hasamból beszélek, nem? A Filippel ugyanez történt. Tehát Isten azonnal tud cselekedni. És föl kell szabadítani a népet arra, hogy találkozunk éppen Mózes a vagyokkal, az Isten képünkben, és találkozzunk a mindenható, a mindenre elegendő, az El Shaddai-jal. A Jákvével találkozunk, és az El Shaddai-jal. Mert ez a kettő, amikor Mózes életében megtörtént ez a két év kinyilatkoztatása, onnantól kezdve kész volt Mózes arra, hogy csodákat éljen át. Tudom, hogy érdekes dolog ez, azért beszélek erről. Jöttek velem az 5 Mózes 1-hez. A 12 kép közül 10 kém nem tudta befogadni azt, hogy Isten mindenre képes, és Isten az időn túl van, nem az időben mozog. Azért a láthatatlan az egyenlő az öröki valósággal. A láthatatlan egyenlő az öröki valósággal. Azt mondja az 5 Mózes 1-ben 19-től. Azután elindultak a Hóreptől, és bejártuk a nagy és rettenetes pusztát, láttatok az Emoreusok hegyének menve, amiképpen parancsolta volt az Úr, ami Istenünk nékünk, és eljutottunk a Kádes Barneához. Tudod, mit jelent a Kádes Barnea? A szentségnek a helye. A menekülők szent pusztája, így írja a lexikon. Miért pont ebbe a helybe vitted őket? Hát olyan koszosak voltak is, tisztátalanok, szellemileg. Miért pont a megszentelésnek a pusztájába? Miért pont ezt a nevet adtad nekik? És az Úr mutatta azt az igét nekem a zsidó 12-ből. Szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. Tehát az volt a feladatuk, hogy megszentelődjenek és meglássák az Urat. Meglássák a jövőjüket bent az ígéret földjén, ahova be akart őket vinni Isten. Hogy meglássák Isten akaratát. És azáltal szentelődtek volna meg, hogy találkoznak azzal az Istennel, akinek a neve Jákve és El Shaddai. Ahogy a Mózes. De nem tudták befogadni ezt az Isten képet. És eljutottak azért az Emoreusok hegyig, amelyet az Úr, ami Istenünk ad nekünk. Egyébként ez múlt időben van. ami Istenünk adott nekünk. Megnéztem a héberbe. Adott nekünk. Adott nekünk. Ími elődbe adta, te az Úr, a te Istened ezt a földet. Megnéztem az eredetiben, nem ími elődbe adtam, láss, elődbe adta az Úr. Így jelent, ezt jelenti. Láss, így van az eredetiben. Láss, elődbe adtam. Először szellemben látunk, aztán tudjuk elfoglalni a dolgokat. Először szellemben látjuk, aztán tudjuk elfoglalni a dolgokat. Lásd, felszólító módban van. Láss, tudod, mit mond itt Isten? Parancsolom, hogy láss. Parancsolom, hogy láss. Amikor Jézus bevitte a Szent Szellem a pusztába, azt mondta, parancsolom, hogy menj be a pusztába. Nem szoktunk ehhez az Isten hanghoz hozzá. De ha mindenható megjelenik, akkor azt akarja, hogy csodákat lássál. És van úgy, hogy ösztökélned kell, és azt kell mondani, láss! Láss! Lásd! Lásd! Lásd a dolgokat! És ezt profétálom neked! Lásd a jövődet Jézus nevében! Mert a Szent Szellem a bekövetkezendőket megjelenti. Lásd a jó dolgokat az életedre! Ne csak a rosszat! Ne csak a rosszat lásd, ezt a pejoratív, pesszimista, cinikus képet, hanem lásd a jót, ami következik az életedre, a gyülekezeted életére, a pásztorod életébe, a barátaid életébe. Vonulj ellene felszólító mód. Azt mondja az ige, vonulj ki, parancsolom neked, hogy menj ellenük, mert odaadtam neked. De az első, hogy elhidd a múlt időt, hogy a tiéd. Miért? Mert hetedik napon Isten megpihent. Miért? Mert elvégezte az összes munkáját. Gyere be ebbe az örökkévaló időszámításba, amiről beszélek. A hit által lesz elérhető számodra. Az üdvösséged az örökkévalóságban van? Igen, igen, ezért vagy az örökkévalóságban, dicsőség az Istennek. Egy örökkévaló személy vagy, a Szent Szellem egy örökkévaló szellem. Jézusra azt mondja az ige, örökkévaló szellemmel áldozta föl magát. Halleluja. Örökkévaló szellemmel áldozta fel Jézus. Kiütötte az ördögöt. Halleluja. Elpusztíthatatlan szelleme van Jézusnak. És neked is elpusztíthatatlan szellemed van. Örökkévaló szellem van bennünk, dicsőség az Úrnak. Halleluja. Szeretnél valamit kérni? Halleluja. Azt mondja, vedd birtokba, felszólító idő. Vedd birtokba. A tiéd. Tiéd a megváltás. Tiéd a gyógyulás. Tiéd az örökség. A tiéd. Halleluja. Nem hajlandó Isten úgy beszélni veled, mint egy szolgával. Ő úgy, mint egy fiú. Ez már egy magasabb szintű kommunikáció. Ez már arról szól ez a kommunikáció. Figyelj, gyere, csináljuk meg, öreg. Te bemész, én megyek utánad. Sőt, én már előbb ott voltam. De látnod kell a víziót, hogy ők hogy csinálták. Én nem azt mondom, hogy üvöltözél otthon a férjeddel vagy a feleségeddel, és mondasz neki, vedd birtokba. Nem fogja érteni. Tudod, hogy miért? Mert az időben gondolkodik. Nem az örök kivalóságban. Lásd, vonulj ellene, vedd birtokba, ne félj, parancsoló módban van használva. Tudjátok, hogy miért bátorító ez engem? Hogy Isten már bele kiártja Izraelbe, mielőtt még bement volna a 12 kém. Csináld meg, veled leszek, ott leszek. Csak csináld, csináld. És azt mondja, visszatér a 43-as, és megmondám nektek, de nem hallgatotok rám, hanem pártot ütöttetek az Úr parancsolata ellen, vakmerősködtetek, és felmentetek a hegyre. És ezek után neki mentek az emoreusoknak, illetve amalekitáknak. De a lényeg az, figyelj, három dolgot mond, amiben meglátjuk a dolgokat, hogy milyen volt a szívük állapota. Mert Isten nem a bűn nézi csak, hanem a szív indulatát. Hallod? Nem a bűn nézi csak, hanem a szív indulatát. Az első dolog, amit mondja, nem hallgatatok rám. Ez azt jelenti, hogy szó szerint befejezett ige időben a héber, nem akartak hallgatni rám. Nem akartak hallani. Ez volt a bűnük. Ez a szellemi paráznaságnak az első része, hogy jön be a szellemi paráznaság. Nem akar hallani. Halld az igét. És fog szólni az Úr. És azt mondja itt az ige, hogy nem akartak figyelni. A második, hogy vakmerősködtek. Képzeljétek el, ez a vakmerős szó azt jelenti, hogy ez a profétáknál is szó van erről, hogy úgy profétál, hogy megáltalkodottan, vakmerően, olyan attitűddel, mint amikor valaki egyszerűen forr, és egyszerűen nem lehet visszavinni már a forrást. Elindult. Maga a szó azt is jelenti, hogy egyszerűen kifut valaki. Tehát amikor az ember nem akar hallani, egy idő után túl forr. És nem tudja már irányítani az életét. Úgy, mint a hamis proféták az Ószövetségben. Hogy csak rosszat tudtak már profétálni. Csak az bugyogott ki belőlük. A harmadik pedig az volt, felmentek a hegyre. Ez pedig a harmadik. Hogy fölmentek, tehát elkezdtek cselekedni ebből a vakmerőségből. Hú, testvérek, érzem a démonok jelenlétét. Érzem a démonok jelenlétét, akik nem akarják, hogy halljunk Istentől. Nem akarjuk, hogy fölnőjünk. Az egész egyház feladata, hogy fölnőjön, és fölhúzzon embereket Krisztus szintjére. Erre van elhívva az egyház. Hanem egy nagy, erős száfa, mint a jegenyefa. Erős hívők legyünk az Úrban. Úgy álljunk, mint a Sion hegye. Te neked van hited, akkor Isten azt meg fogja sokszorosítani. És megtanít majd szeretet által munkálkodni. De azt látom, testvérek, hogy büszke az egyház. Gőgös. És nem mer lemenni a tejre. Mert elveszíti azt a nagy tekintélyét. Mindenki okos, überokos az egész egyház. Tudod miért? Mert fel van fúvalkodva, büszke a szíve. Büszke a szíve, és nem mer tanulni a királyságból. Én tudod, mit mondok neked? Hagyd ott a büszkeségedet! Ülj le Istennek az ölébe, és tanulj! Ülj le Istennek az ölébe, és tanulj! Tanulj a királyságról! És a királyság megtanít téged arra, hogy hogyan kell hallanod, és fog jönni az áldás utána. Csak ülj le, hallgass! Így fog jönni a Szent Szem vezetése. Nem mondd azt, hogy te hallod a Szent Szem hangját. Nagyon kevés ember hallja az egész földön a Szent Szem hangját. Egy új korszaknak kell eljönni, és kik fogják megváltoztatni Magyarországon ezt a légkört? A fiak fogják megváltoztatni. Rengeteg ember vár arra, hogy kiszabadítsd a pokolból. Rengeteg ember vár arra, hogy a vallásos ideológiából kiszabadítsad. Nem arról beszélek, hogy fogj egy mikrofont, és menjél valahova. Nem erről beszélek. Dobd el a mikrofont, térj meg a büszkeségből, ülj le a székre, és tanuljál. Elegünk van az őrültekből. Arra van szükségünk, hogy halljunk az Úrtól, megértsük, hogy milyen időszakban vagyunk, és gyümölcsök jöjjenek. Tudod, milyen gyümölcsök? A feleségeddel, barátaiddal, kapcsolataidban, a munkahelyen jó gyümölcsök jöjjenek. Erre van szükség. Jézus azt mondja, gyümölcséről ismeri meg a fa. Nem az én nevemben üztek a démonokat? Azt mondja, keskeny az az út. Tudod, melyik az út keskeny? A királyság útja. Kevesen mennek be a királyságba. Kevesen. Keskeny. Az eredetiben le van szűkítve ez az út. Azt mondod, ó, nem, ez nem így van. Csináld, menjél. Válasz gyülekezetet, ahol majd magad képére változtatod a pásztort. De én ebben nem leszek benne. Ez nem az én életem, ez a te életed. Én rengeteg embert láttam gajra menni. Én nem akarok gajra menni. Hidd el, le kell ülni, és tanulni kell Krisztustól. Nem a bibliaiskolába kell tanulni, a Szent Szellemtől kell tanulni. Vissza kell hozni a Szent Szellemet a családba. Vissza kell hozni a Szent Szellemet az egyházba. Csak a jóra nem mondta, hogy rossz, a rossz nem mondta, hogy jó. Nem mondhatni azt el a magyar egyházról, se rólad, sem rólam, hogy a hit hőse vagyunk, a hit bajnokai vagyunk. Nem mondhatjuk el azt, hogy a szeretet által munkálkodó hit bajnokai vagyunk. De ezen jön a Szent Szellem, és megváltoztatja a dolgokat. Kérlek, ne értsd fél a prédikációmat, mert egyenesen beszélek, és őszintén. Egyenesen és őszintén, félreérthetetlenül beszélek. Direkt azért mondom ezt, mert ki kell jönnöd az elvont, gőgös kereszténységből. És amikor lehullik ez a palást, akkor meg fogod látni, hogy nem működik a hit az életedben, nem tudsz szeretetben mozogni. Ha ezt meglátod, onnantól Isten föl tud építeni. Valakivel beszéltem, lelkigondoztam, azt mondta, figyelj Lali, egyszer rájöttem, hogy nem vagyok megtérve. Dicsőség az Úrnak, halleluja. Azt mondja, hát így reagálsz. Mondom, a legnagyobb állapotban vagy, testvérem. Valaki 20 éve azt hisz, hogy meg van térve. Hát a leghatalmasabb isteni csoda történt az életedben. Mondom, olyan voltál, mint egy kis hernyó. Most pedig lepke leszel. Ez a metamorfózis. Hát ez óriási, mondom. Tényleg? Igen. Fantasztikus, újra építheted az életedet. Azt mondja, Lali, ez fantasztikus. És megtértünk. És sírt, befogadta az Urat újra. És elkezd úgy építkezni, hogy újra az igére, a Szent Szellem jelenlétére. És azt mondja, más világot lát. Máshogy látja a világot. Máshogy látja a világot. Dicsőség az Úrnak. Eljön a korszak, amikor a szíveden Isten elkezd dolgozni. Hogy törje össze a szívünket, Isten. Tudod, kire tekint Isten? Aki a beszédét rettegi. És előtte meg mit mond? Aki összetört szívű. Arra rátekint Isten. De ez az összetörtség, ez nem a bűn miatt van. Nem azért, mert egy pásztor betörte a szívedet, hanem mert Isten szelleme összetörte. Hogy aztán egy új szívet adjon neked. Dicsőség az Úrnak. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Jó az Úr, csodákat fogunk látni. Halleluja, szeretem az Urat.